happy day. Kezdődik a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant. Happy Day.
Oh, happy day.
Az a happy day.
Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét most a Hit Rádióba.
Mondd meg, mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy az Isten elküldte az ő egyszülött fiát, mert úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszem, hanem örök élete legyen. Én hiszek Jézusban. Hiszem, hogy ő a Mesiás, az élő Istennek a fia, aki halott volt, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felültetett az atyának a jobbjára, és megkoronáztatott dicsőséggel és tisztességgel, és Isten úrrá tette a kezei munkája fölött. Ő az Úr, az Atya Isten dicsőségére. És hiszem, hogy a názáreti Jézus Krisztus, a királyok királya, uraknak az ura, ő az alfa és az omega, kezdet és a vég, első és az utolsó, és az ő kezébe van a halálnak és a pokolnak a kulcsa, mert legyőzte a föltámadás által a halálnak a gonosz angyalát, pokolnak az angyalát, és az urát, a sátánt is, és mindezeket lefegyverezte, és lábai alá vetette. És hiszem azt, hogy övé minden hatalom, a mennyben és a földön. És hiszem, hogy aki hisz ő benne, befogadta őt, azonosult vele az ő halálával, eltemetkezésével, föltámadásával, az fölszabadult a bűn uralma alól. És a mai napon is, mivel hiszek Jézusban, ezért veszek erőt, és veszek hatalmat, hogy ellenálljak az ördögnek. Mert hiszem azt, hogy Jézus Krisztus olyan hatalmat adott, amely kigyókon, skorpiókon, taposásra tesz alkalmassá képessé, és semmi nem ártott nekem a Jézus nevében. Amen. Halleluja.
Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
Krónikák első könyve, 27. rész. Ez a névsora a hadsereg vezetőinek, az ezredeseknek, századosoknak és a többi tisztnek, akik a király szolgálatában álltak. A hadsereg 12 csapattestből állt, és mindegyikben 24 ezer férfi teljesített katonai szolgálatot. Mindegyik csapattest évente egy hónapig állt szolgálatban. Az első csapattest 24 ezer harcosból állt, és az első hónapban szolgált. Ekkor Jasobám, Jabdiel fia töltötte be a vezértisztségét. Ő Pérec leszármazottja volt. A második csapattest 24 ezer harcosból állt, és a második hónapban szolgált, a vezetője Miklót volt. Ekkor az Ahóhi Dódaj töltötte be a vezértisztségét. A harmadik csapattest 24 ezer harcosból állt, és a harmadik hónapban szolgált. Ekkor Benája, Jójádá főpap fia töltötte be a vezértisztségét. Ő volt Dávid 30 fős különleges csapatának, a 30 hősnek az egyike, és egyúttal a vezetője. A csapattest parancsnoka Benája fia, Ammizádáb volt. A negyedik csapattest 24 ezer harcosból állt, és a negyedik hónapban szolgált. Ekkor Aszáél, Jóáb testvére töltötte be a vezértisztségét. Aszáél után a fia, Zebadjá töltötte be ezt a tisztséget. Az ötödik csapattest 24 ezer harcosból állt, és az ötödik hónapban szolgált. Ekkor a Jizráhi Samhút töltötte be a vezértisztségét. A hatodik csapattest 24 ezer harcosból állt, és a hatodik hónapban szolgált. Ekkor a Tekóai Irá Ikkés fia töltötte be a vezértisztségét. A hetedik csapattest 24 ezer harcosból állt, és a hetedik hónapban szolgált. Ekkor a Pelóni Hélec töltötte be a vezértisztségét, aki Efraim törzséből származott. A nyolcadik csapattest 24 ezer harcosból állt, és a nyolcadik hónapban szolgált. Ekkor a Húsái Szibbekai töltötte be a vezértisztségét, aki Zerach családjából származott. A kilencedik csapattest 24 ezer harcosból állt, és a kilencedik hónapban szolgált. Ekkor az Anátóti Abiézer töltötte be a vezértisztségét, aki Benjamin törzsébe tartozott. A tizedik csapattest 24 ezer harcosból állt, és a tizedik hónapban szolgált. Ekkor a Netófáj Mahraj töltötte be a vezértisztségét, aki Zerach családjából származott. A 11. csapattest 24 ezer harcosból állt, és a 11. hónapban szolgált. Ekkor a Pirátóni Benája töltötte be a vezértisztségét, aki Efraim törzséből származott. A 12. csapattest 24 ezer harcosból állt, és a 12. hónapban szolgált. Ekkor a Netófáji Heldaj töltötte be a vezértisztségét, aki Otniel leszármazottja volt. Izrael törzseinek vezetői a következők voltak. Eliézer, Zikri fia volt Rúben törzsének a fejedelme, Sefatjáhu, Malkáv fia volt Simeon törzsének a fejedelme, Hasabjá, Kemuel fia volt Lévi törzsének, a lévitáknak a fejedelme, Cádók volt Áron leszármazottjainak a fejedelme, Elihu, Dávid testvére volt Júda törzsének a fejedelme, Omri, Mikael fia volt Isakár törzsének a fejedelme, Jismajáhu, Óbadjáhu fia volt Zebulon törzsének a fejedelme, Jerimót, Azriel fia volt Naftali törzsének a fejedelme, Hóséá, azaz Jáhu fia volt Efraim törzsének a fejedelme, Joel, Pedajáhu fia volt Manassé fél törzsének a fejedelme, Jiddó, Zekarjáhu fia volt Manassé másik fél törzsének a fejedelme Gileádban, Jásziel, Abner fia volt Benjamin törzsének a fejedelme, Azarél, Jeruhám fia volt Dán törzsének a fejedelme. Ezek voltak Izrael törzseinek a vezetői. Dávid elhatározta, hogy népszámlálást tart Izraelben, de a 20 évnél fiatalabb férfiakat nem vette számba, mert az örökkévaló megígérte, hogy úgy megsokasítja Izrael népét, mint az ég csillagait. Joáb, Ceruja fia elkezdte a népszámlálást, de nem fejezte be, mert emiatt Isten haragja sújtott Izraelre. Ezért ezt a létszámot nem jegyezték fel Dávid király krónikáiban. Ez a névsora a királyi tisztviselőknek, akik a király birtokait és vagyonát kezelték. Azmávet, Adiel fia volt a királyi raktárok felügyelője. Jehónátán, Uzziáhu fia volt a felügyelője a vidéki falvakban, a városokban és az erődítményekben lévő raktáraknak. A földművesek felügyelője Ezri, Kelúb fia volt. A szőlők felügyelője Rámai Simei volt. A szőlők termésének és a bortárolásának a Sefemi Zabdi volt a felügyelője. Az olajfaligeteknek és a fügefás kerteknek, amelyek Sefélában, a nyugati dombvidéken voltak, a Gádéri Boáhánán volt a felügyelője. Az olívaolaj raktárainak a felügyelője Jóás volt. A Sáron síkságon legelő szarvasmarhák felügyelője a Sároni Sitraj volt. A völgyekben legelő szarvasmarhák felügyelője Sáfát, Adlaj fia volt. A tevék felügyelője a Ismaeli Óbil, a Szamaraké a Merónóti Jedejáhu volt. A Júnyájak felügyelője a Hagari Jaziz volt. Ezek viseltek gondot a király vagyonára. Jonatán, Dávid nagybátyja bölcs tanácsadó és írástudó volt. Jehiel, Hakmóni fia, a király fiainak a nevelője volt. Ahitófel a király tanácsadója volt. Az arki Húsaj volt a király barátja. Ahitófel után Jehojádá, Benájáhu fia és Ebjátár lettek a király tanácsadói. A király hadseregének a parancsnoka Jóáb volt. 28. rész. Dávid összehívta Jeruzsálembe Izrael összes vezetőit, a törzsek fejedelmeit, a király hadsereg csapattesteinek a parancsnokait, az ezredeseket és a századosokat, a királyi birtokok és nyájak felügyelőit, a király fiainak nevelőjét, a királyi udvar tisztviselőit, a különleges katonai egység tagjait és minden egyéb fontos tisztségviselőt. Amikor mindegyütt voltak, a király felállt és beszédet mondott.
Testvéreim, Izrael népe, hallgassatok meg engem! Az volt a szándékom és tervem, hogy én magam építek az örökkévaló szövetség ládájának. Istenünk lába zsámajának olyan házat, ahol megállapodhat, hiszen nem kell többé helyről helyre vándorolnia. Mindent elő is készítettem az építéshez, azonban Isten szólt hozzám. Nem te fogsz az én nevemnek házat építeni, mert sokat hadakoztál, és sokakat megöltél. Az örökké való Izrael istene apám egész családjából mégis engem választott, hogy örökké Izrael királya legyek. Mert Júda törzsét választotta, hogy első legyen Izrael törzsei között. Júda törzséből apám családját, apám fiai közül pedig jónak látta, hogy engem tegyen királyá egész Izrael fölött. Az örökké való sok fiút adott nekem, de valamennyi közül Salamon fiamat választotta, hogy az örökkévaló királyságának trónjára üljön, és uralkodjon Izrael felett. Az örökkévaló azt mondta nekem, Salamon a fiat fog nekem házat építeni, és ő építi fel udvaraimat is, mert őt választottam, hogy fiammá legyen, én pedig apjává legyek, és örökre állandóvá teszem királyi uralmát, ha a jövőben is álhatatosan és hűségesen véghez viszi, amit parancsolok neki, és ha kitartóan engedelmeskedik törvényeimnek, mint ahogy ma álhatatos és engedelmes. Most pedig figyeljetek rám! Egész Izrael az örökkévaló népe közösségének a szeme láttára és Istenünk füle hallatára mondom nektek. Keressétek az örökkévalónak, Isteneteknek az akaratát és engedelmeskedjetek parancsainak. Akkor továbbra is tiétek lesz ez a jó föld, és állandó örökségül hagyhatjátok az gyermekeiteknek.
Ezután Salamonhoz fordult.
Te pedig, fiam, Salamon! Törekedj egyre jobban megismerni atyád Istenét, és szolgáld őt teljes szívvel, lélekkel, engedelmességre készséges lelkülettel. Mert az örökkévaló szüntelen vizsgálja a szíveket, és tökéletesen átlátja a gondolatok és szándékok célját és mozgatórugóit. Ha tehát keresed őt, és kutatod akaratát, akkor meg is találod. Ha pedig elhagyod őt, és hátat fordítasz neki, akkor ő is hátat fordít neked örökre. Értsd meg hát, hogy az örökkévaló téged választott, hogy házat építs neki, szent helyet, ahol lakozzon. Légy erős és határozott, és építsd fel!
Ezután Dávid átadta Salamonnak, a fiának a szent hely tervét és mintáját, amelyeket korábban a szellemtől ihletve kidolgozott. Ezek a tervek a következőkre vonatkoztak. A templom épülete és annak homlokzata, a kincstárak, a felső szinten lévő kamrák, a templom belső részei, a szentek szentje, vagyis a szövetségláda helye, a templom körüli udvarok és az Istennek szentelt ajándékok raktárai. Továbbá átadta a papok és a léviták szolgálati beosztásának és csoportjaiknak a tervét, azután az örökkévaló templomában végzendő szolgálatok és tennivalók leírását. Átadta a templomban végzendő szertartásokhoz szükséges minden eszköz és berendezési tárgy tervét és leírását. Az aranyból és ezüstből készítendő tárgyaknál a tervek megjelölték a hozzájuk szükséges nemesfolyam mennyiségét is súlymérték szerint. Ugyanígy tartalmazták az aranyból, illetve ezüstből készítendő mécstartókat, rajtuk lévő mécseseket, és a hozzájuk szükséges nemesfolyam mennyiségét is súlymérték szerint. Hasonlóképpen a szent kenyerek asztalait, az ezüst asztalokat, a színaranyvillákat, edényeket, kelyheket, tányérokat, az ezüst kelyheket és a hozzájuk szükséges nemesfém mennyiségét is súlymérték szerint. Ezen kívül a legtisztább aranyból készítendő füstölőoltárt, az aranykerub szobrok hordozóját, vagyis a szövetségláda fedelét, és a hozzájuk szükséges fém mennyiségét is súlymérték szerint. Ezek azok az aranykerubok, amelyek kiterjesztett szárnyaikkal betakarták az örökkévaló szövetségládáját. Dávid azt mondta,
mindezeket a terveket úgy készítettem és írtam le, hogy az örökkévaló keze rajtam nyugodott. Ő mutatta és magyarázta el nekem, hogyan készüljenek ezek.
Azután Dávid ezt mondta Salamonnak.
Fiam, légy erős és határozott, és fogj hozzá és fejezd is be ezt a munkát. Ne félj, és ne hagyd magad elbizonytalanítani, mert Istenem, az örökkévaló Isten veled van. Ő nem hagy el téged, sem nem hagy cserben, amíg be nem fejezed az örökkévaló házának építését és a templomi szolgálatok megtervezését. Nézd, veled vannak a papok és a léviták szolgálati csoportjai, hogy az Isten templomának minden szolgálatát elvégezzék. Itt vannak és rendelkezésedre állnak mind a mesteremberek, akik mindenféle szükséges szakmunkát készek elvégezni. Veled vannak mind a vezetők és melletted áll az egész nép, mindannyian a rendelkezésedre állnak.
Következik Németh Sándor napi üzenete.
Nagyon fontos, hogy az embernek a szelleme az Isten igéjével kapcsolatba kerüljön, és az igazság motiválja és erősítse a szellemünknek a működését. Mert a szellem vigyáz a lelkünkre, és minden cselekedetünket vizsgálja. Ez az alapja a változásnak. Ahogy Isten igéje mondja, hogy Isten igéje olyan, mint a kétélű kard, élő és ható, elhat a szív a léleknek a megoszlásaik, sőt a csontvelők és az ízeknek a megoszlásaik, megítéli a szívnek az indulatait. Abban az esetben, amikor alárendeljük magunkat Isten beszédének, és tisztában vagyunk azzal, hogy Isten igéje az Istentől származik, és úgy tiszteljük Isten igéjét, mint magát az Isten személyét. Ez egy alap az életünkben, a Szentlélek tudjon folyamatosan munkálkodni. Nem akarja Isten, hogy megmaradjál testi emberként. És ezért azt se akarja, hogy becsapjad magadat. A mérőzsinort nem mi adjuk. Az Isten elénk adja a mértéket, a mérőzsinort, annak kell megfelelni. És ha így nézzük objektívan magunkat, akkor világos, hogy létrehoz bennünk az igazság szeretete, egy olyan ösztönzést, hogy nem akarunk megmaradni kiskorúságban, hanem szeretnénk fejlődni. Ahogy a természetes szinten ugye nagyon boldogok vagyunk, amikor látjuk a fejlődést a kisgyermekeinknél, érettséget már a nagykorú a gyermekeinknél, hogy kezdenek érettek lenni, felnőttek lenni. Hát Isten ugyanígy néz ránk. Nem örül, hogyha 30 éves keresztény vagy, és még azt mondja, hogy kiskorú vagy, bébi vagy, gyűlöled van az életedben, harag van, irigy vagy, vetekszel, féltékeny vagy, az emberi kapcsolatokban megosztó vagy, mérgező vagy, manipulálod az embereket, hogy még több problémát jelenjen meg az életükbe, és így tovább. És akkor még nem beszél a szexuális erkölcstelenséghez, meg ilyen hasonló dolgokról, amikről egyértelműen jelzik, hogy a természetednek mi a minősége. Ha ilyen dolgot cselekszek, akkor nyilvánvalóan még nagyon sok feladatom van, hogy a bébi korból kilépjek, a kiskorúságból, és felnőtt korba lépjek. Mert amíg testi dolgokat cselekszik, addig kiskorú vagy. Ha testi dolgokat abba hagy, akkor kezdesz a kiskorúságból átlépni a felnőtt korúságba. Ma ugye a szellemi ember azért fehér holló, mert annyira a kultúránk letaszította az állapotunkat, hogy az embereknek a döntő többsége szarkasztikus állapotban van, kizárólag a testi érzéki vágyak vezetése alatt áll a gondolkozásuk, az akaratuk, az érzéseik, a döntéseik, a választásaik, az életvezetés.
Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
Nagyapa minden reggel elment a munkaközvetítőkhöz, és minden este valamivel nehezebb léptekkel tért haza, mint előző nap. Ám minden héten volt néhány óra, amikor minden aggodalmat félretettek. A vasárnapi istentisztelet. A Boston Street-i háznak volt egy nagy társalgója, ami hamar a közösség találkozó helyévé vált. Az istentisztelet a karakallai házi gyülekezetek szokásaihoz híven zajlott. A központban egy méretes asztal állt, rajta egy nyitott Bibliával. A szoba egyik oldalán, ahogy az mindig is lenni szokott, a nők foglaltak helyet, méghozzá életkor szerint. Az idősebb férfiak továbbra is teljes fekete szakállat viseltek, habár alkalmanként egy-egy fiatal ember mindenki megdöbbenésére csak bajuszt növesztett. És azt is elvárták, hogy a gyülekezetben, ha egész héten nem is, a férfiak fényes színű tunikát viseljenek, a nők pedig hosszú, hímzett ruhát és kézzel horgolt fejkendőt, melyeket egyik generáció örökölt a másiktól. Micsoda vígasztalást nyújthatott nagyapának eme keresztény csoport szellemi támogatása. Sok dolog történt, mióta megtanulták, hogy Isten ma is szól hozzájuk, közvetlenül a Biblián keresztül. A munkára való szükséggel a szívében nagyapa gyakran letérdelt arra a kis keleti szőnyegre, amit még szülőhazájából hozott magával, hogy kijelentést kérjen. Ekkor az egész gyülekezet elkezdett csendesen imádkozni, gyakran ismeretlen, extatikus nyelveken. Végül a közösség egyik presbitere a Bibliához lépett, és véletlenszerűen rámutatott egy igerészre. Úgy tűnt, Az ige mindig egyenesen a szükségben levőkhöz szól, akár az Úr hűségéről, akár az eljövendő bőség napjairól olvastak, amit a gyerek próféta is előrejelzett. Nos, a kis örmény közösség kitartóan várta azoknak a napoknak a beköszöntét. Amíg azonban a jólét váratott magára, legalább a testvéri közösségben megélhettek szép pillanatokat. Egy napon aztán másfajta bátorítás is érkezett. Úgy történt, hogy nagyapa és sógora Magadrich Musegán, ugyanaz a férfi, aki Izsák születését megjövendölte, a Los Angeles-i San Pedro Street-en sétáltak munkát keresve a béristállókban. Ahogy elhaladtak egy Azusa Street nevű mellékutca mellett, megálltak egy pillanatra. A lovak szagával és a bőrszerszámok illatával együtt a szél félreismerhetetlen hangokat hozott. Emberek nyelveken dicsérték Istent. Nem tudták, hogy szerte az Egyesült Államokban is élnek olyan emberek, akik úgy dicsérik az Urat, mint ők. Oda siettek ahhoz az átalakított istállóhoz, ahonnan a hangok jöttek, és bekopogtak az ajtón. Nagyapa addigra már megtanult néhány szót angolul. Tudunk bejönni? Kérdezte. Természetesen, hangzott bentről a válasz, és az ajtó hirtelen kinyílt. Bent testvéri ölelések fogadták őket, és magasba emelt kezeket láttak mindenfelé, ahogy az emberek magasztalták és dicsérték az Urat. Nagyapa és Magadrich azzal a hírrel tértek vissza a Boston Streetre, hogy a pünkösd még erre a távoli, tengeren túli helyre is elérkezett. Akkor még senki nem tudta, hogy az Azusa Street név hamarosan híres lesz. Abban a régi béristálóban egy olyan ébredés zajlott, amely világszerte rengeteg helyen belobbantotta a karizmatikus megújulást. Nagyapa számára ez a közösség azonnal Isten ígéretének, miszerint valami újat és csodálatosat fog véghez vinni Kaliforniában, megerősítését jelentette. Ám ő maga már nem láthatta meg ezt a nagyszerű új dolgot. A várva várt állandó munkára rátalált ugyan, de tragikus vége lett. Egy nap 1906-ban nagyapa jókedvűen sietett haza. Munkát találtál? Kérdezte nagymama. Igen. Erre a család apraja nagyja nagyapa köré gyűlt, miközben elújságolta a nagyszerű hírt. Fent Nevadában, ami egy másik állam Kalifornia szomszédságában, magyarázta, egy vasútépítő vállalat munkásokat keres. Nagymama arcára azonnal ráfagyott a mosoly. Hallott már Nevadáról. Abban a sivatagban akár 50 Celsius fokig is emelkedhet a hőmérséklet, és a simpárokat fektető munkások holtan esnek össze a nagy forróságtól és kemény munkától. De ne felejtsd el, válaszolt nagyapa, hogy földműves vagyok. Hozzá vagyok szokva, hogy a napon dolgozzam. Emellett Gólisár, egyetlen fiam édesanyja. Van más választásunk? Így hát nagyapa összehívta a gyülekezet véneit, hogy megkapja tőlük a szokásos, utazás előtt elmondott áldást. Majd egy pokrócba tekert váltás ruhával elindult a sivatagba. A postás hamarosan pénzküldeményt kézbesített heti rendszerességgel a Boston Street-i házba. Majd egy nyári estén megérkezett a távirat, amitől nagymama mindig is úgy rettegett. Egy forró napon nagyapa összeesett, miközben a vonalon dolgozott. Holttestét vonattal szállítják haza. Így nagyapa halálával édesapámra, Izsákra várt az a feladat, amire még egyáltalán nem állt készen. 14 évesen ő lett a család feje. Édesapám több hónapon keresztül újságot árult Los Angeles belvárosának egyik utcasarkán. Havonta közel $10 keresett meg ezzel, ami értékes kiegészítés volt, még nagyapa élt. Arra viszont már alig, ha volt elég, hogy édesanyját és 6 testvérét eltartsa. Még a nagy média történeti események után eladott lapszámokból származó jövedelme is, mint például az 1906-os San Franciscó-i földrengés, amikor 6 köteg extrázt adott el egy órán belül, csupán néhány pohárral több tejet hozott a konyhára. Édesapám nem fogadta el azt a pénzt, amiért nem dolgozott meg. Az évszázad első éveiben az aranyérmék még mindig forgalomban voltak. Az 5 dolláros aranypénz mérete körülbelül akkora volt, mint az 5 centesé. Egyik nap egy vásárló sietve odanyomott apám kezébe egy pénzérmét, és eltette a 3 penny visszajárót. Majd tovább rohant az utcán. Apám éppen bele akarta csúsztatni az érmét kék újságárus kötényébe, elején a Los Angeles Times felirattal, amikor lepillantva észrevette, hogy a kezében lévő 50 centes valójában egy 5 dolláros érme. – Uram! – kiabált édesapám. Ám a férfi már egy háztömnyire járt tőle. Apám nehezéket tett az újságokra, és utána futott. Egy villamos csöngetett mellette. Apám gondolkodás nélkül felugrott rá, saját megkeresett pénzéből kifizette a viteldíjat, és követte a férfit. Amikor végül utolérte, leugrott a szerelvényről. Uram! A férfi végre megfordult. Uram, ez nem 5 centes! Kérdezte apám tört angoljával, azzal kinyújtotta kezét, és az aranypénz megcsillant a napfényben. Gyakran eszembe jut az a férfi, aki a köszönet jeleként morogva vette vissza a pénzét. Szeretem azt képzelni, hogyha látta volna minden este éhesen várakozó arcokat a Boston Street 919 szám alatt, azt mondta volna az újságáros fiúnak, hogy tartsa meg a pénzt.
Oh, happy day!
Best of Hit Rádió. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Rádió.
Mondok még egy példát, de ez egy nagyon erős és könnyen érthető példa. Tehát, hogyha például valaki szerelmes valakibe is udvarol neki, egy fiú egy lánynak, és akkor mondjuk a lány ilyen típusú ilyen típusú kérdésekkel reagálna, hogy tehát mondjuk mit tudom én azt mondja neki, hogy te olyan vagy, mint a völgyek lilioma, mondjuk az énekéből, és akkor erre a lány mondjuk megkérdezni, hogy érted ezt, miben hasonlítok én egy liliomra, hiszen én nem fehér színű vagyok, és mit tudom én, nem olyan alakú, és az illatom se olyan, és nem is vagyok növény. Hát erre ugye párszor így reagálna a lánya a fiúnak a romantikus közeledésére, akkor a fiúban az a kép alakulna ki, hogy ez a lány ez a hideg értelemmel akar megérteni valamit, ami olyan, hogy lényegénél fogva nem lehet hideg értelemmel megérteni. Na, az Isten ugyanez, hát ő emésztő tűz, tehát amikor én őt így racionálisan fel akarom térképezni, mondom, még egy ember számára is sértő, tehát ha nekem valaki azt mondaná, hogy Tibor, én téged teljesen ismerlek, egyszerűen tudnám, hogy ez képtelenség. Hát én magam se ismerem magamat teljesen, és minden ember személyiségében van egy végtelen lehetőség, éppen a szabadságából, szabad akaratából fakadóan, hogyan ismerhetne engem bárki is az Istenen kívül teljesen. Ugyanígy miért is gondoljuk azt, hogy nekünk az Istennek ezeket a magán gondolatait, amiket, ahogy múlt beszéltünk róla, hogy az atya az időket és az időszakokat a saját hatalmába helyezte, és még a fiú se tudja, meg a szellem se, akkor hogyan láthatnék én bele az ő időtlen állapotába és az ő időtlen gondolkodásába, és ez teljesen más más fajta gondolatok azok, tehát na jó, nem ragozom tovább.
De akkor ezért van az is, hogy a proféciákat nehezen értelmezzük időnként, mert hogy az is az örökké valóságból egy szelet. Most eszembe jutott ugye János, aki a jelenések könyvét írta, hogy azért ő valamilyen szinten többet látott az örökké valóságból, mint egy villanás. Illetve a Ézsaiás Ezékiel proféciákban is többet kapunk ebből legalábbis üzenet szintjén. És azok is, ha jól tudom, azért úgy vannak, hogy ott sem lehet az időbre ráhúzni azokat a szövegeket, vagy üzeneteket.
Igen, hát a profétai szövegeknek egyik fő sajátossága az, hogy az időben össze-vissza ugrálva mondják el a történeteket, tehát egyetlen versen belül akár több évezrednyi különbség lehet a vers első fele meg a második felének a beteljesedések között. Például Jézus felolvasta a názáreti zsinagógában az Ézsaiásból azt a szöveget, hogy az Úr szelleme van rajtam, mert fölkent engem, aminek ugye a utolsó mondata az, hogy elküldött, hogy hirdessem az ő kedves kegyelmének idejét, és az ő bosszúállása évét. És itt például Jézus ugye elküldött, hogy hirdessem az ő kedves esztendejét, vagy kegyelmi idejét, pont. És nem fejezte be a mondatot, a mondat második felét, hogy és bosszúállásának évét, esztendejét, azt már nem mondta el, mert ugye az ő második eljövetelekor fog beteljesedni, és a kettő között 2000 év van. Tehát a mondat első fele és a mondat második fele között a beteljesedést tekintve 2000 év van. Mégis a proféta egyetlen mondatba összekapcsolja, mert ugye a proféta az örökkévaló szellemben van, amikor profétál, és emiatt az időérzékét elveszti. Tehát ő belenéz a történelemben, és mindent lát a történelemben, de mindent egymásra vetítve lát, tehát azt nem látja, hogy mi van előbb, és mi jön utána. Tehát láthat tankokat fölvonulni, vagy láthatja a holokausztot előre olyan részletességig, hogy mit tudom én, gyerekeket égetnek el kemencékben, meg mondjuk láthatja akár ugyanebben a képben erre vetülve Jeruzsálem pusztulását időszámítás szerint 70-ben, hiszen úgy mondom, ugyanaz a szellem működött Jeruzsálem 70-es elpusztításában, mint amelyik a holokausztban, és mivel a proféta a szellemet látja, ezért amit az a szellem csinál, azt mindent lát ő, nem tudom, érthető, ahogy mondom, tehát így a történelemben látja azt, ahogyan ez kibontakozik, de hogy ez milyen időrendi sorrendben történik, és az egyes lépések közül melyik van előbb és melyik van később, azt nem látja, csak egymásra vetítve látja mondjuk a zsidóságnak a nagy történelmi pusztulásait. És akkor például azt mondja a Ézsaiás, hogy amelyik napon Babilon elesik, akkor a nap elsötétedik, a hold vérré válik, és a csillagok leesnek az égről, és hát Babilon elesett, az a Babilon, amiről ő akkor beszélt, az elesett 538-ban, amikor Círus elfoglalta a babiloni birodalmat. Viszont a nap és a hold nem sötétedett el, meg a csillagok se hullottak le az égről, hanem az majd akkor fog történni, amikor a Babilon egy másik nagy megtestesülése, hogy úgy mondjam, a parázna asszony a jelenések könyvében, amikor az ítélet alá kerül, akkor viszont tényleg el fognak sötétedni a nap, a hold és a csillagok. Tehát ott is azt látjuk, hogy a profécia egyetlen sorában, a sor két fele között is több ezer éves időtartam telik el. Ott gyakorlatilag szüken számolva is 2600-700 éves időtartam.
Igen, tehát akkor, ha az ember szeretné megérteni a proféciákat, akkor mindenképpen, hát hogy mondjam, egy értelmi alázattal is kell hozzáállni, hogy ezzel tisztában legyen.
Meg az nagyon fontos, hogy látni kell. Tehát először talán nem érteni kell, hanem látni. Uh-huh. Az értés is egyfajta látás, azért is használjuk azt a szót, hogy belátás. például matematikai tételeket, a matematikusok úgy mondják, mikor valaki megérti a bizonyítást, hogy most beláttuk a Pitagorasz tételt. A belátás azt a megértést jelenti, ami látásszerű, tehát egy lényeglátás, hogy a dolog lényegét egyetlen pillanatban, vagy egyetlen ilyen, úgy mondják, mozzanatban átlátom. Na most, ugye nem véletlen, hogy a Biblia nem elvont fogalmi nyelvet használ, hanem képes beszédet. Mert a képes beszéd, az úgynevezett analógiás gondolkodásmód, ami nem definíciókban és logikai következtetésekben halad, hanem képekben halad, az tudja a szellemi valóságot igazából leírni, mert az analógiás, a hasonlító gondolkodásmód, a képi gondolkodásmód, az jobban meg tudja ragadni a természet fölöttit, mert ez a szellemvilágnak is a nyelve. A racionális, fogalmi, logikai, következtetéses, tudományos, elméleti gondolkodás, az ugye ez teljesen más gondolkodási módszer, gondolkodási forma, absztrakció van benne, elvonatkoztatás, és bár ellentmondásos rendszert eredményez, de nem lehet vele a dolgok lényegét úgy megérteni, mint a belátással, tehát a lényeglátással. Ez, ugye, hogyha most még jobban részletezzük, ugye a görögök sokféle értelemről beszélnek, és ez a fajta intuitív lényeglátó képesség, ez a nous nevű értelemnek, a szellemi értelemnek a sajátossága, míg a görögök dianoiának nevezték azt a fajta analitikus értelmet, amivel például az ilyen kérdések születnek Istenről. A természet fölöttiről, a transzcendenciáról igazán hatékonyan csak példázatokban lehet gondolkodni. Nem véletlen, hogy Jézus is mindig példázatokban tanít róla, nem véletlen, hogy a proféták álmokat, látomásokat, tehát mindig képeket látnak. És ezért mondom én, nem a dianoiával, az elemző analitikus értelemmel kell elsősorban ezek a transzcendenciát fölfogni, mert az szétdarabolja, széthasogatja az elemzéssel. És tehát hiába szedek szét egy békát gyerekkoromba, hogy megnézzem, hogy dobog a szíve, meg hogyan mozog a bele, miközben ezt így kielemzem, tehát megnézem, a közben a béka megdöglik. És a legnagyobb probléma, hogy akármilyen jól megértem, hogy működött a béka, mégse tudok a békát nem tudom életre kelteni, mégse. A legmagasabb tudományos színvonalon sem, hogyha egyszer szétszintáltam, nem tudom még egyszer életre kelteni. Na pont ez a lényeg, hogy az analitikus értelem az mindent szétszed, mindent kielemez, és tehát mondjuk teszem azt az előbb említett udvarló fiút, azt a halálba lehet kergetni azzal, ha a lány mondjuk minden ilyen szép költői képre visszakérdez, hogy ezt pontosan hogy érted. Őrültnek kellene néznünk azt a lányt, aki erre így reagál. Tehát tulajdonképpen ugyanilyen értetlenség van a mögött, amikor Isten ilyen racionalisztikus módon akarjuk mi fölfejteni. Ez talán még sértő is egy kicsit számára, vagy legalábbis lehet, hogy menekülésre készteti, mint ahogyan az udvarló fiút is menekülésre fogja késztetni, ha a lány így analizálja szintézisben lévő érzelmeit.
És lehet, hogy akkor ez igaz lesz arra a témára is, hogy szétszálazzuk, vagy próbálkozzunk ezzel a tökéletes és a megengedő akaratát Istennek. Ugye ez a másik témánk, ami így a kérdések után vár ránk.
És szorosan összefügg az előzővel.
Így van, úgyhogy igyekszünk akkor ezt nem analitikusan megközelíteni, de hát ebben a te segítségedet kérem, hogy akkor ez hogyan.
Hát itt megint az van, hogy ugye maga ez, hogy megengedő akarat és tökéletes akarat, ez már is megint két elvont fogalom. Tehát ha elvont fogalmakkal esünk neki a dolgoknak, akkor ne várjunk mást, mint hogy akkor elvont fogalmak nyelvén lesz a válasz, tehát vagy nem lesz. Tehát ugye először is azt rögzítsük le, hogy a Bibliában ez a két kifejezés nem szerepel. Tehát maga az ige ezt a két kifejezést nem használja. Ez a két kifejezés, ez két teológiai absztrakció. Tehát amikor a teológusok, mint tudósok, tudományos eszközökkel, ellentmondásmentességre törekedve, logikai következtetéseket alkalmazva, definiálva, azaz meghatározva a fogalmakat. Mert ne felejtsük el, hogy a Biblia nem nagyon definiálja a fogalmakat, és nem is, és ráadásul rugalmasan használja a fogalmakat, tehát úgy, hogy egy fogalom változik, miközben a Biblia beszél. Tehát a mondat elején az a szó, hogy megbán, meg a mondat vagy két versen lejjebb ugyanaz a szó, hogy megbán, már nem ugyanazt jelenti. Mert közben elmozgott a fogalom. Rugalmas az egész dolog. Él. Na most ugye a tudomány mindig úgy kezdi, hogy definiál fogalmakat. Azért kell eleve definiálni, mert a tudomány nem engedheti meg, hogy a fogalomnak a terjedelme az elmozogjon a kutatás közbe, vagy az érvelés közbe, mert akkor ellentmondásokba fogunk bonyolódni, és akkor a rendszer nem lesz logikus. Ezért eleve megmerevíti minden fogalmát, mert a definíció az megmerevíti a fogalmat, akkor már nem tudjuk olyan lazán használni. Tehát ha most mondok megint egy példát, elmegyünk kirándulni, van egy nagy fatönk, ami kiválóan megfelel arra, hogy rátegyük a kenyeret, meg a szalonnát, meg a hagymát, meg a többi dolgainkat, és valaki azt mondja, hogy na most ez lesz az asztal. Na most, ha erre ott a kiránduló társaságban valaki azt mondja, hogy hogy mondhatsz ilyet, hiszen ez nem asztal, hát ez egy fatönk, ami viszintes felületűre van kivágva, de nem asztal. Hát az asztal az egy bútor, azt emberek csinálják. Akkor hülyének néznénk ezt a kiránduló társunkat, hogy mit kötözködik. Pedig valójában ő nem kötözködik, hanem ő csak ragaszkodik ahhoz, hogy az asztal fogalmát ne bővítsük ki most átmenetileg erre a fatönkre is. A természetes életben viszont állandóan bővítgetjük a fogalmakat. Állandóan ruganyos fogalmakkal dolgozunk. Ezért keletkeznek például a természetes életben ellentmondások. Valaki azt mondja egy vitában, hogy mit tudom én, te mindig ezt szoktad csinálni. De ez biztos, hogy nem igaz. De ha a másik erre azt feleli, hogy hát nem igaz, hogy mindig, mert volt olyan eset, amikor nem ezt csináltam, akkor ugye a másik joggal mondja azt, hogy jó van, hát nem így értettem, hanem úgy értettem, hogy nagyon gyakran. Ugye én nem tudom már melyik műsorban, vagy órán, vagy hol vetődött ez föl, hogy ugye amikor összegyűlik az egész nép, amikor az a bizonyos lévita földarabolja az ágyasát 12 darabba és szétküldözgetés, akkor azt olvasott, hogy összegyűlt az egész nép, mint egy ember. Utána olvasott, hogy az egész nép tanácskozást tartott, mint egy ember. Aztán azt olvasott, hogy és az egész nép felállt, mint egy ember, és azt mondta, hogy most pedig háborút fogunk indítani Benjamin ellen, emiatt a dolog miatt. Utána pedig kiderül, ugye, hogy egész Benjamin törzse nincs jelen. Utána kiderül, hogy a többi törzsekből is egy csomó városból nincsenek jelen. Akkor miért mondta a történet elejétől mindig azt, hogy az egész nép, mint egy ember összegyűlt? holott egy egész törzs hiányzik, és a többi törzsből is hiányoznak egész városok. Tehát itt látszik, hogy a Biblia, ezt úgy szokták mondani, hogy a Tóra emberi nyelven beszél, ez egy zsidó mondás, hogy a Biblia az nem tudományos nyelvet használ, hanem hétköznapi nyelvet használ, és a hétköznapi nyelvnek az a sajátossága, hogy a fogalmai rugalmasak. Tehát amikor azt mondja, hogy az egész nép, akkor nem feltétlenül jelenti ez azt, hogy mindenki ott van, még azt se feltétlen jelenti, hogy minden törzs ott van, hanem valami olyasmit jelent, hogy hát egy határozatképes többség gyűlt össze, de ezt a Biblia így mondja, hogy az egész nép. Tehát nem használ egyfajta ilyen jogi vagy tudományos ilyen letisztított, definiált, megrögzített, halálpontos, absztrakt, elvont nyelvezetet, hanem emberi nyelven, a hétköznapi ember nyelvén beszél, és a hétköznapi ember az szokott olyat mondani, hogy te mindig ezt csinálod, holott az illető nem mindig csinálja ezt, vagy szokott olyat mondani, hogy na most ez a tönk lesz az asztal, és mi nézzük Bolondnak azt, aki ezen kötözködni kezd, pedig logikai értelemben neki van igaza, mert igazából mi most nem a megszokott módon használtuk az asztalt. Na most ugye, tehát az egész, ezt azért mondom, mert ha a nusszal, a szívértelmével nézünk ezekre a dolgokra. Jó, mindegy, visszatérek inkább a megengedő és tökéletes akarathoz, hogy ez tehát két absztrakt és definiált teológiai fogalom, melyek mint szavak sem szerepelnek ebben a szó összetételben a Bibliában. Tehát ez egy teológiai, tudományos, elméleti konstrukció. Na most mihelyt ezt elkezdjük alkalmazni a Szentírás egészére, azonnal megint kaotikus viszonyok és állapotok közé jutunk, mert például mondok egy példát, világosan megmondja Isten Sámuelnek, hogy a királyság intézménye, államformája az nem Isten a tökéletes akarata, mert ő inkább a bírói rendszert támogatja, sőt, Isten azt mondja, hogy ez olyan, mintha őt utálták volna meg, mint királyt. Majd pedig, ugye ez is nagyon érdekes, hogy amikor viszont a nép, akinek ezt elmondja Sámuel, és mégis az egész nép, a Káhál, az Izrael egész közössége úgy dönt, hogy ők mégis királyságot akarnak, akkor Isten támogatja őket, és a Szent Szellem által kiválasztja először Sault, majd szintén a Szent Szellem által kiválasztja Dávidot, majd szintén a Szent Szellem által kiválasztja Salamont. Na most akkor, ha az egész királyság nem a tökéletes akarata. Ugye ez már önmagában fantasztikus, érdekes kérdést vet föl, hogy lehet az, hogy amikor a nép úgy dönt mégis, hogy legyen királyság, akkor Isten együtt működik velük, tehát föladja a saját eredeti és kimondottan tökéletes akaratát, és vezetést ad a Szent Szellem által arra, hogy konkrétan ki legyen a király. Most ha ezek után felteszem azt a kérdést, hogy Dávid életében Isten tökéletes akarata volt-e, hogy király legyen, és erre valaki azt válaszolja, hogy hát persze, hogy igen, de kérdezem én, hogyha maga a királyság Istennek nem a tökéletes akarata, akkor ebből az jön ki, hogy a Dávid életében az volt az Isten tökéletes akarata, ami az Isten megengedő akarata volt, hogy tudnélik legyen király. Érthető, amit mondok?
Érthető.
Na most mi történt? Megint rögtön belebonyolódtunk, mihelyt a Biblia konkrét valóságára, vagy akár az élet konkrét valóságára elkezdjük alkalmazni például a tökéletes és megengedő akaratnak a fogalompárját, mint absztrakt fogalompárokat, már megint egyből paradoxonba futunk. Teszem azt, egy keresztény férfi és egy nő összeházasodnak. Megkötik a szövetséget az Úr előtt, de nem figyeltek a Szentlélekre eléggé, és ilyen ugye előfordul, és ezért valójában nem Isten tökéletes akarata volt, hogy ők összeházasodtak. Lehet, hogy Isten mindegyiküknek más valakit tartott volna fönn a tökéletes akarata szerint, de ők most egy tévedésből fakadóan, mint ahogy mondjuk a Józsué megesküdött a gibeonitáknak tévedésből, de visszavonhatatlanul, ők most hoztak egy téves döntést, és összeházasodtak. Kérdezem én, utána akkor most ők a tökéletes vagy a megengedő akaratban vannak? Ha például utána előkerülne esetleg az, aki Isten az eredeti tökéletes akarata szerint nekik tervezett, akkor mi az üzenet? Váljanak el, és gyorsan állítsák helyre a tökéletes akaratot azzal, hogy összeházasodnak azzal a másik kakkal? Egyértelműen nem. Vagyis például a házasság kötésnél is kimondhatjuk, hogy ha előtte esetleg nem is Isten tökéletes akarata volt, de a szövetségkötés pillanatától fogva már az az Isten tökéletes akarata. És ezt a szövetségük változtatta meg. A gibeonitákról most mit mondjunk? Tökéletes akarata volt Istennek az, hogy ők behazudták magukat csalással a Józsuéval való szövetségkötésbe? Becsapták a Józsuét, és a Józsué megesküdött az Úr nevében. Hát ez biztos nem volt tökéletes akarata Istennek, mondhatjuk, mert hát a gibeoniták kanaánita nép voltak, akiket ki kellett volna írtani, így viszont már nem lehetett őket kiírtani, sőt, ugye itt is megint paradoxon van, mert utána már Isten a gibeonitákért harcol, hogy őket megmentse, azokat a kananeusokat megmentse, akikről úgy rendelkezett a Tórában, nem is olyan régen, még nincs 40 évese, hogy az összes kananeust űzzék ki, vagy írtsák ki. Most akkor a Józsué tévedésből tette esküje miatt a gibeoniták nem csak, hogy nem lesznek kiírtva, de innentől kezdve még Isten is őket támogatja, és az Ószövetség legnagyobb csodája, a nap és a hold megállítása, az a gibeoni csatánál történik, ami az egész csata arról szól, hogy a gibeonitákat mentik meg az izraeliek, meg Isten együtt, tehát Isten harcol azokért a kanaánita emberekért, akiket nem régen még kiírtani rendelt el, mindezt azért, mert a Józsué nem figyelt a Szentlélekre, és tette egy esküt. És ez még Isten viselkedését is megváltoztatta. Most akkor az, és a Saul, amikor nem tudom hány évvel később úgymond vissza akart írni ebben a kérdésben az Isten tökéletes akaratához, és ezért elkezdi írtani a gibeonitákat, akkor Isten 3 év éhínséget bocsát Izraelre büntetésből, hogy írtja a gibeonitákat, majd pedig a Dávidnak nem tudom, 7 embert, vagy mennyit föl kell akasztani Saul házából, hogy Isten haragja kiengesztelődjön Izrael iránt, amiatt, hogy a Saul a gibeonitákat írtotta. Tehát itt is azt látjuk, hogy az Isten eredetileg megengedő akarata, amit még tilalommal is megpróbált elhárítani, ez a megengedő akarat átfordult tökéletes akaratba. És ugye azt is szokták a teológusok mondani, hogy a megengedő akaratot a görög búlémának nevezi, a tökéletes akaratot telémának, de ugye ez megint olyan, itt kicsit most pikírt is leszek már, mert engem ez kicsit föl is háborít, hogy ugye a teológusok nagy része nem tud héberül meg görögül, hanem csak a szótárakban nézegeti a szavakat. De egészen más a szótárakban nézegetni a szavakat, meg egészen más egy nyelvet beszélni. Igazából te csak akkor érted a szavak jelentését, amikor azt a nyelvet beszéled. A szótár az ehhez kevés. És akkor azt mondják, hogy a teléma az az úgynevezett objektív akarat, tehát az az, amit Isten mindenképpen meg is valósít. A búléma az pedig az a szubjektív akarat, amit úgymond szeretne Isten, de nem feltétlenül valósul meg. Például szeretné, hogy mindenki megtérjen, de nem fog mindenki megtérni a szabad akarat miatt. Ez az úgymond szubjektív akarat, hogy Isten akarja, hogy mindenki megtérjen, De mégis lesz, aki nem tér meg, mert Isten nem presszionálja minden körülmények között ki a megtérést, csak szeretné, hogy mindenki megtérjen. Na most akkor ez ugye mind nagyon szépen hangzik így, csak megnézed a görög szöveget, és pont ott annál az igénél, ahol az ige azt mondja, hogy Isten szeretné, hogy mindenki megtérjen, vagy akarja, hogy mindenki megtérjen, ott pont a teléma szerepel, ami a teológusok szerint az objektív akaratot jelenti, tehát ha ez így lenne, akkor a minden ember mindenképpen üdvözülne, mert akkor Isten ezt meg is valósítaná, ezt az akaratát. És akkor kiderül, hogy hát a görögben valójában a teléma meg a buléma nem ezt jelenti, hanem a teológusok csináltak egy absztrakciót. Tehát én azt gondolom, hogy ez, hogy megengedő, tehát az objektív akarat, szubjektív akarat, és azon belül még a megengedő és a tökéletes akarat, ez megint nagyon bemegy a transzcendenciába, mert megint például akkor fölteszek még egy kérdést. Tökéletes akarata volt Istennek az, hogy a sátán fellázadjon, és az egész univerzumot válságba és diszharmóniába döntse? Hát biztos nem volt Isten tökéletes akarata. Közben ugyanakkor azt olvassuk, hogy a világ teremtetése előtt már a messiás eleve elrendeltetett engesztelő áldozatul. Akkor ezek szerint viszont ugye engesztelő áldozatra csak akkor van szükség, hogyha történt bűn. Vagyis akkor ez azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy a világmindenség bűnbeesése az nem volt Isten tökéletes akarata, de az, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozat legyen, az viszont Isten tökéletes akarata volt. Na de én meg inkább azt mondanám, hogy ugye Lucifer lázadása óta az egész világmindenség egyfolytában a megengedő akaratban van, hiszen a tökéletes akarat az a tökéletes világmindenség lett volna, ami akkor lett volna, ha a Lucifer nem lázadt volna föl. És akkor megint ugyanott vagyunk, ugyanannál a paradoxonnál is egy kicsit, mert ugye itt megint az a probléma, hogy az Isten, mivel az örökké valóságban létezik, nem az időben, ezért az, hogy az Isten akarata, az nem egy olyan félefajta akarat, mint az ember akarata, mert az ember akarata az az időben való akarat, az időben bontakozik ki, vagy az időben valósítja meg az akarat a célján. Az Isten akarata, azt nem tud így értelmezni. Úgyhogy én azért nem akarnám teljesen porig lerombolni ezeket a hivatalos teológiai tanokat, csak azért figyelmeztetek erre, mert nagyon itt is, ha az ember merev a gondolkodása, akkor konkrét sors problémába is kerülhet, mert például, ha valaki, ugye ilyen szokott lenni, hogy x év házasság után elbizonytalanodik, hogy az az Úrtól volt-e, akkor elkezd ingadozni abba, hogy az a tökéletes akarat volt-e, hogy ő összeházasodott, utána esetleg éri egy külső kísértés vagy vonzás, mondjuk abban, amiben érzelmileg bele szalad, akkor ugye már úgy fogja érezni, hogy ez lenne az Isten tökéletes akarata, és akkor így hivatkoznak a vállásoknál arra, hogy rájöttünk, hogy nem volt Isten tökéletes akarata, hogy összeházasodtunk, ezért most mással kell összeházasodnunk, hogy az Isten tökéletes akarata valósuljon meg. Na de valójában ez a szövetségszegésnek és a hűtlenségnek az ideológiájává válik így, hiszen valójában azt kellene mondaniuk, hogyha nem is volt Isten tökéletes akarata, amikor összeházasodtunk, de miután a szövetséget megkötöttük és kimondtuk az esküt, utána már az az Isten tökéletes akarata, hogy abba maradjunk benne. Na de ha erre meg valaki azt mondaná, hogy de hát ezt így nem lehet akkor fölfogni, hogy akkor most hogy működnek itt, hogyan fonódik itt össze ilyen hálózatszerűen össze-vissza a tökéletes, meg a megengedő, meg az objektív, meg a szubjektív akarat, akkor ugye meg kell mondani, hogy hát az egész azért bonyolódott össze, mert már megint absztrakt, elvont teológiai, tudományos fogalmakkal próbálja valaki feltérképezni személyeknek a döntéseit, Istenét, meg emberekét. És ezek nem így működnek. Hát egyszer valaki mondja, hogy van az a József Attila vers. A semmi ágán ül szívem, kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szeliden, és nézik a csillagok. Most ugye erre mondhatjuk, hogy ez micsoda baromság. Hát mi az, hogy a semmi ágán? Hát eleve nincs is semmi. A semmi az nincs. De ha lenne is semmi, ami lehetetlenség, mert hiszen semmi, akkor annak biztos nincs ága, mert az nem egy fa. A szívem az nem tud a semmi ágán ülni, és ha esetleg a szívem így belőlem kivéve külön így ülne is esetleg a semmi ágán, az se vacogna, mert meghalna, ha kivennék belőlem. És hát a csillag nem szoktak köréje gyűlni senkinek, mert azok mozdulatlanak, és így tovább. Tehát, ha racionálisan állok ehhez hozzá, akkor ez a vers, ez egy teljes értelmetlenség. De közben meg mégis van egy olyan szervem, a szívem, ami azt mondja, hogy nem. Ez a vers egyáltalán nem értelmetlen. Ennek én minden szavát értem. De ez nem racionális nyelv, ez képes beszéd. És a szívem minden szavát érti, és hogyha az eszem elkezd akadékoskodni, akkor az az eszem problémája, nem a szívemé.
Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió napi hitéleti válogatása.